Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egy órás magyar nyelvű műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
Espresso. Hétvégi zenés kávéház.
A mikrofonnál Márta Nevelin, köszöntöm Önöket 2016 utolsó napján. A következő egy órát együtt töltjük, sok jó zene, humoros történetek társaságában. A mai műsorban Karinti Frigyes Görbe tükör című könyvéből, egészen pontosan az együgyű lexikonból hallanak részleteket, tartsanak velünk. A műsorban elhangzó Karinti Frigyes karcolatok hangfelvétele a Magyarországi Zsidó Szociális Segélyalap megbízásából készült 2005. júliusában. A felvételek a Magyar Elektronikus Könyvtár tulajdonában vannak. No de akkor Görbe tükör, együgyű lexikon. Elsőként mutatkozzon be mindennemű galibák okozója, vagy ellenkezőleg megoldója, az asszony, ahogyan Karinti Frigyes látta.
Asszony, asszonyság, asszonyszállás, aknasuhatag. Már a régi görögök ismerték. A hitrege szerint egy Ádám nevű arab fedezte fel, eltérően a középkori legendáktól, mely felfedezését Schwarz Bertoldnak tulajdonítja. Később ismét elveszítették, erre mutat a Cherche la femme, magyarul keressetek az asszonyon mondás, mely hosszú ideig serkentette a természettudósok kutató ösztönét. Egy időben már úgy volt, hogy megtalálták, Archimédesz nevű görög tudós egy kádban fedezte fel, de úgy látszik, nem tudott vele megegyezésre jutni, mert kiugrott a kádból, és heuréka, heuréka, magyarul, na, jól van, elveszlek, kiáltással kiszaladt az utcára, de úgy látszik, már nem érte utól. Később ugyanez a tudós a földön kívül egy pontban akarta összesűríteni, folyamodványt nyújtott be a görög sóhivatalhoz, hogy adjanak neki egy ilyen pontot, és kimozdítja a földet sarkaiból. A sóhivatalból azt írták neki, hogy az nem kunszt, mozdítson ki egy kalapskatuját a tavaszi áruházból, mire Archimédesz már nem mert vállalkozni, s nem is kapott pontot, hat a banknak. A keresd az asszonyt ezután még sokáig kísértett. Mindenfelé keresték, könyvekben, a levegőben, a föld alatt, telefonáltak a lakására is, de nem találták otthon. Végre is Ibsen, norvég kutató bukkant rá egy párizsi divatáru kereskedésben. Éppen két blúzra alkudott, és le akart alkudni 5 frankot. Ama kérdésre, hogy hol volt olyan sokáig, kiderült, hogy egész nap valami Casanova nevű fiatalemberrel sétált Versailles-ban. Este a cukrászdába mentek, és most váltak el éppen. Nagyon csodálkozott, hogy nem találtak rá, két rendőr azonnal bevitte a főirodalomba, és megkérdezték tőle, mit akar. Kijelentette, hogy szeretne lefeküdni. Ételeket adtak neki, amiket azonnal megevett, azután néhány könyvet nyújtottak át, ezeket az ölébe vette, és simogatni kezdte a fedelüket, és meg akarta csókolni a sarkukat. Ama kérdésre, hogy mi volna a legjobb, oda nyilatkozott, hogy az volna a legjobb, ha ő minél jobban érezné magát, és ebben őt valaki támogatná. Megkérdezték tőle, miért tudna élni, mire azt felelte, hogy ő csak úgy tud élni, ha valaki megcsókolja. Ama kérdésre, hogy közben mi alatt megcsókolják, miből akar élni, azt felelte, hát éppen azért kap ő kosztot és kvártét, amiért megcsókolják. Ama kérdésre, hogy szeretne mákos rétest enni, azt felelte, hogy nagyon szeretne mákos rétest enni. Erre vettek neki mákos rétest, amit gyorsan és nagy étvágyal megevett, rögtön utána azonban a mákos rétes árát is kérte, és nagyon csodálkozott, hogy azt nem adják neki, mert azt már a boltosnak adták. Hiszen, úgymond, nem a boltos ette meg a mákos rétest, hanem ő ette meg, tehát neki jár a mákos rétesnek az ára is. Ezután megkérdezték tőle, hogy kire haragszik nagyon, mire azt felelte, hogy Newtonra haragszik nagyon, mert az direkt az ő bosszantására elrendelte, hogy a bolygók középpontjában valami nap nevű dolog legyen, aminek semmi értelme, és hogy a testek a földre essenek. Ama kérdésre, hogy mit lehetne tenni ez ellen, kijelentette, hogy agyonlövi azt a Newtont. Ama kérdésre, hogy honnan vesz revolvert, azt felelte, hogy majd kér attól a Newtontól 3 forintot. Ama kérdésre, hogy kihez megy hozzá feleségül, azt felelte, hogy csak olyanhoz megy, aki meg tud halni érte, és ezt előbb be is bizonyítja. Ama kérdésre, hogy mennyi 2x2, azt felelte, hogy nem baj, de adjanak neki egy félsejem grenadin belépőt, holfaltnival és betéttel. Ezek után az összeült esküdtszék hosszas tanácskozás után megállapította, hogy a nő rejtély. Megfejtés a jövő számban. A megfejtők között egy ingyen szobát sorsolunk ki a Schwarzer szanatóriumban.
Mi is a házasság? Gondolhatunk erről jót, rosszat, felemelőt vagy elrettentőt. De hallgassuk meg, hogyan gondolta mindezt Karinthy Frigyes.
Házasság. Lásd, elmekkortan, bűnügyi perrendtartás, nehéz légzés. 1. Kölcsönös szerződés férfi és nő között, melyben kölcsönösen megállapodnak, hogy a szerződés napjától kezdve nem mondják el egymásnak, hogy kivel van viszonyuk. Aki a szerződést megszegi, akár azáltal, hogy megmondja a másiknak, miszerint ezzel is ezzel viszonya van, akár azáltal, hogy valami más módon tudtára adja, vagy nem ügyel eléggé arra, hogy a másik ne tudja meg, házasságtörést követel, amit a BTK egy sajátos fenyítékkel torol meg az úgynevezett emberáldozattal. A házasságtörésen rajta kapott nőt a férj maga bünteti meg. Mielyt a nőt rajta kapja, botot ragad, és keresztül döfi vele a csábítót, a díványt meg a kulcsjukat, amin keresztül tanúja volt a házasságtörésnek. Ez a büntetés, mint látjuk, azon az ősi és természetes jogszokáson alapszik, hogy például, ha engem valaki egy sétapálcával megüt, akkor ugyebár fogom a sétapálcát, és jól megverem. Vagy ugyebár, ha nekem a hasamon van egy daganat, akkor levágom a hasamat a daganatról, mire aztán a daganat szégyelheti magát, nincs, ami fájjon. Vagy ugyebár, ha a fogam fáj, akkor kihúzom a szájamat a fogamból. Vagy ugyebár, ha valaki kilopja az aranyórámat és beviszi a zálogházba, akkor jól összepofozom a zálogházat, lepofozom a kéményeit és beverem az ablakait, kihívom párbajra, agyonlövöm és leszúrom. Ez a jogszokás nagyon régi és nagyon igazságos. A családi élet keretén belül egészen ősi formájában még ma is tapasztalhatjuk. Ha például a kisfiú torkoskodik és lop egy szilvát, akkor a mamája megfogja a kezét és e szavakkal: te komisz, ezzel torkoskodtál? Mi? Megveri a kezét büntetésből. Vagy ha az ujjával a kisfiú az orrát piszkálja, akkor a mamája megfogja az ujját és e szavakkal: te komisz, ezzel piszkáltad az orrod, mi? Megveri az ujját büntetésből. Éppen így jár el, eléggé nem csodálható jogérzékkel a megcsalt férj, mikor a felesége megcsalja, megfogja a szeretőit, és e szavakkal: te komisz, ezzel csaltál meg, mi? Leszúrja a szeretőt büntetésből. Ez eljárás abszolút jogosultságát és igazságtévő jelentőségét a büntető törvény is elismeri, utólagos jóváhagyással tüntetve ki a férj által végrehajtott halálos ítéletet. Kiváló jogászok éppen most dolgoznak egy törvénytervezeten, mely ezt a jelenleg kicsi hosszadalmas eljárást megrövidítendő azon alapulnék, hogy a mostani eljárást megfordítva annak gyorsabb lebonyolításáról gondoskodjék. Az új házassági törvény értelmében ugyanis a törvényszék először is felmenti a férjet, ezután a férj kezében a törvényszék felmentő ítéletével, mely egybenint végrehajtandó felhatalmazvány, fegyverviselési engedély, rendőrségi bizonyítvány, katonai igazolólevél, villamos szabadjegy és féláru mozi utalvány szerepel, nyugodtan hazamegy, és a katonaság esetleges közbelépését igénybe véve végrehajtja a kivégzést a szeretőn. Ezek után a feleség elköveti a házasságtörést, és a törvényes eljárás be van fejezve. 2. Általánosságban kétféle házasságot különböztetünk meg, úgynevezett az egyszerű házasságot és a vegyes házasságot. Ez utóbbit úgy kell érteni, hogy egy férfi és egy nő házasodik össze. Ilyen házasságokban a házasságtörés is vegyes, amennyiben az asszony vegyes elemekkel csalja meg a férjét. A házasságot eljegyzés előzi meg, mikor is a vőlegény gyűrűt nyújt át, melyek szimbolikus jelentőség az, hogy így görbüljek meg, mint ez a gyűrű. Házasságban élők egyik jellemző betegsége a gyerek nevű kiütés, mely a bőr felületén jelentkezik bizonyos időben és nehezen távolítható el. Ragályos betegség, melyet a házastársak a betegség ideje alatt lázastársak egymástól kapnak el.
Mm-hmm. Do nothing till you're here for me. Pay no attention to what's said. But I want you to the seam of anyone's dream. It's over my head. Do nothing till you're here for me. At least consider our romance. If you should take the words of others, I haven't got a chance. To every scene with someone new, but does that mean I'm in true? Why we apart, the words in my heart, yeah, reveal how I feel about you. Some kiss may close my memory, and other arms may hold it true. But please do nothing till you hear it from me, oh yeah, and you never will. Words in my heart, can you hear how I feel about you? Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold a tree. But please do nothing till you hear it from me, and you never.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Vajon mi lehet a zene? Betegség? Áldás? Karinti Frigyes humoros meghatározása következik arról, mi is szerinte a muzsika.
Zene, zeneszerzés, zenészek. Sajátságos, de igen gyakran előforduló lelki betegség, mely abból áll, hogy némely embernél beszéd közben a tüdőből kitóduló levegő megmozgatja a torokban levő csökevényes szalagot, hangszalag, mely szerv az embernek abból a korából maradt vissza atavisztikusan, amikor még nem tudott beszélni. Ez mellékhangot ad, és a szavaknak bizonyos hangsúlyt, abban a mértékben, amint több vagy kevesebb levegője van a páciensnek. E beteges állapot szemlélete igen nagy hatással van azokra, akik tanúi lehetnek olyankor, mikor a betegség még nem túlságosan fejlett, és a mellékhangok lassan jelentkeznek csak, a hallgatót egészen könnyekig szomoríthatja az a gondolat, hogy milyen kár az illetőért még meg lehetne menteni. Szomorú zene. Ebben az állapotban a szenvedő beteg ugyanis maga is tudja még, hogy milyen rettentő állapotban van, hogy nem tud értelmesen beszélni, hanem hol magasabban ejti ki a szavakat, mint ahogy rendesen kellene, hol alacsonyabban, és ez a szomorúsága esetleg részvétet kelthet környezetében. A betegség fejlettebb stádiumában a páciensnek fent említett melankóliája eltűnik, lelki zavarában nem veszi észre többé, hogy gondolatainak közlése merőben helytelen és abnormális. S beteges mániájában azt hiszi, hogy az az értelmes beszéd, s még forszírozza, és mindenféle fordulatokkal növeli az eredeti hangzavart. Ebben az állapotban a hallgatóra már komikus hatást gyakorol. Már az igazán nevetséges, hogy valaki például ezt a gondolatot, hogy újjé a ligetben nagyszerű, úgy fejezze ki, hogy az újt még rendesen mondja, a jét azonban már női hangon, és további szótagokban is, hol a gyermekek fejletlen hangját, hol a madarak értelmetlen rikácsolását, hol öreg emberek mély hangját alkalmazza a saját hangja helyett. Ennyire fejlett stádiumban tehát, mint láttuk, ez a betegség már a lelki kórtünetek kategóriájába tartozik, és az elmebetegségekkel kapcsolatban gyógykezelik. Az ilyen lelki betegeket opera nevű tébolydákban helyezik el, hol különböző szerekkel, úgynevezett hangszerekkel próbálják őket gyógyítani. E szerek alkalmazására bizonyos készülékek szolgálnak, melyeknek az a hivatása, hogy a beteg hibásan kiejtett szavait egyensúlyozza, és a normális hangzástól való különbözeteket pótolja. Úgy kell ezt tekintenünk, mint például a szemüveget, mely a közellátást vagy távollátást szabályozza a lencsék segítségével. Az operában a betegeket összeeresztik, hogy egymás példáján okulva leszokjanak végzetes hibájukról, de rendesen eredménytelenül. E betegségekkel több szakavatott orvos foglalkozott, és az egyes rohamok lefolyását pontosan percről percre feljegyezték. Ezeket a feljegyzéseket kottáknak vagy zeneműveknek nevezik. A normális beszéd szótagjai fölé jegyzett pontokkal és vonalakkal jelzik ezek a leírások azokat a pillanatokat, mikor a beteg a normális kiejtéstől eltért, s helyette másféle kiejtést használt. A roham lefolyását e leírások segítségével rekonstruálni lehet, visszaidézni. Ezt a visszaidézést mulattató szórakozásnak tekintik sokan, és a fent említett készülékek segítségével gyakorolni tudják. Ide tartoznak. 1. Zongora. Háromlábú asztal fehér és fekete fogakkal. Nem harap. Két kézzel verik, de ezt a verést nem kell komolyan venni, ennek hangsúlyozására magát a műveletet játéknak, játszásnak nevezik, nehogy valaki az illetőt feljelentse. Játszani ugyanis mindenkinek szabad. 2. Hegedű. Üres doboz, melyre 4 marhabélből csavart spárga van kifeszítve, de csak tökéletlenül adja vissza ennek az állatnak a hangját. 3. Trombita, síp. A politikai meggyőződésnek precízebb kifejezése más néven véderőjavaslathoz hozzászóló és objektív okokat előadó szerkezetek.
Kékle ég, könnyű napsütés. Hangolj rá, igyekezz, hogy elnekés. Csillagfény, padlógáz, nacsó nagy dobás. Lesz itt nyár, ha az ember nem. Szólj, hogy majd kipróbáljam én is, mennyi minden új. De ahhoz már, hogy higgyem is, hogy ami új, a szép is, túl sok régit éltem túl. Szél a tengerpart felől, a jó ember egy hinta szinten hátra dől. Rég nincs már ellenség, csak jó testvérek, funky sister, blues brother. 5000 zajos esténk volt, azután mennyi színes hajnali kép, mennyi mindent így sem látunk még. Thank you.
forró éjszakák. Képzeld el, nem is mondom már tovább. Nagy reklám, lesz itt nyár, boldog szép idők. Aha. Ha néhány szponzor akad rá még a tél előtt. Szólj, hogy majd velem jössz-e mégis, együtt volna szép. Túl sok múl, túl kevés, de megnyugodtam én is, jobb ma már a békesség. A tengerpart felül, a jó ember egy hinta szépen hátra dől. Rég, nincs már ellenség, csak jó testvérek, funky sister, blues brother. 5000 zajos esténk volt, azután mennyi színes hajnali kép. Ennyi mindent így sem láttunk be.
A zene után fontos fényderítenünk arra is, mi az irodalom, kik a művelői, egyáltalán mire való az irodalom, Karinthy Frigyes együgyű lexikonjában.
Irodalom, irodalomtörténet, író, írásvaj, ementális sajt. Gyűjteménye azoknak a panaszkönyveknek és felfolyamodásoknak, melyeket tájékozatlan emberek, akik körülményeikkel elégedetlenek, s a fennálló viszonyokkal sincsenek megelégedve, általánosságban feljegyeznek és összeírnak, nem ismervén az illető hatóságok, minisztérium, vasútigazgatóság, sóhivatal, illető szakosztályát, ahová panaszaikat és véleményüket be kellene nyújtani. Esetleg benyújtották, de a hatóságok visszautasították azokat. Az ilyen elégedetlen ember, író a nagy közönség elé terjeszti aztán véleményét, remélve, hogy valaki megszánja és segít rajta. Sokféléről szoktak panaszkodni ezek az emberek, betegségeikről, pénzbajaikról, gyakran olyan dolgokról is, melyekkel a hivatalok nem foglalkoznak, így például arról, hogy némely ember nem kapja meg, amit akar, vagy más valaki elveszi nekie, amije van, vagy hogy meg kell halni, vagy hogy télen nagyon hideg van. Panaszaikat példákkal is illusztrálják, melyeket sajnos nem lehet ellenőrizni, és így a sóhivatalnál kevés becsel bírnak. Többféle formában jelentkezik, ezek közül nevezetesebbek. 1. Költészet. Rendesen igen fiatal, részben gyakorlatlan emberek dolgozata, akik elkezdenek mondani valamit, de a következő sorban, amit leírtak, egyszer egy olyan szó jön, ami úgy végződik, mint az előző sorban egy szó. Erre megijednek, hogy mi ez, és elfelejtik, amit mondani akartak, és újra kezdik a sort előről. Ezt a zavaros írást elmegyógyászok versnek és rímnek nevezik. A magyar nyelv szerencsére olyan rímszegény, hogy még az apagyilkos rímnek is meg szoktak bocsátani. Vagyis rímnek kell elfogadni azt, hogy apa és gyilkos. Az ilyen fiatal emberek rendesen pénzvágyúak és szeretnének meggazdagodni, s miután tudják, hogy napjainkban a felfedezők és feltalálók keresik a legtöbbet, verseikben többnyire ilyesmivel foglalkoznak, de igen csekély eredménnyel rendszerint. Az ilyen kültűnek nevezett felfedezők fedezték fel például, hogyha a nap lemegy, akkor sötét lesz. Nem lehet értékesíteni. Az egyik hosszas kutatás után rájött, hogy egy megfelelő fiatal leány bélrendszere felső nyílásának száj, saját bélrendszerünk felső nyílásával száj, való érintése kellemes érzetek felkeltésére alkalmas lehet bizonyos körülmények között. Mint később kiderült, nem lehetett szabadalmaztatni, mert már előbb felfedezték. 2. Regény. Érettebb írók panaszainak kifejezési módja. A panasz kétféleképp történhetik. Az író vagy azt írja meg, hogyan szeretné, ha lenne neki a dolga, romantikus regény. Ebben leírja, hogy mennyivel jobban menne neki például egy szép kastélyban, ahol szép nők volnának, és mind hozzá mennének feleségül. Vagy azt írja meg, hogy igazán hogy van, naturalisztikus regény, melyből kiderül, hogy mennyi baja volt neki mindig, és hogy ilyenkor milyen csúnyákat gondolt. Ez utóbbit objektív regénynek nevezik. 3. Dráma. A gazdagabb író panaszainak tolmácsolására ügynököket, úgynevezett színészeket fogad fel, akik hangosan elmondják a bajokat. A dráma megírása úgy történik, hogy az ember beállít a színpadra néhány alakot, ezután kimegy a nézőtérre, és megkérdezi a közönséget, hogy melyik tetszik neki a legjobban. A közönség megmondja, hogy neki A tetszik a legjobban, erre az író visszamegy a színpadra, és megbeszél a művészekkel, hogy A üssön agyon mindenkit, mire A agyon üt mindenkit. Ezért lehet pénzt kapni. Alfajai. A. Tragédia. Foglalkozik a férjel, akit a felesége megcsal, mire dühében agyonlövi a feleségét, vagy saját magát, vagy csak a feleségét és a csábítót, vagy a csábítót és saját magát, vagy a csábítót, vagy a csábító és a feleségét és saját magát, vagy a csábítót és saját magát. Vesd össze, permutáció, matematikai melléktudomány. B. Vígjáték. Foglalkozik ugyanazzal a férjel, akit a felesége megcsal, mire ő is megcsalja a feleségét. C. Bohózat. Foglalkozik ugyanazzal a férjel, akit a felesége megcsal, mire egy kuplét énekel. 4. Kritika. Némely veszekedő természetű ember, akinek különben semmi baja nincs, a fent említett panaszkodók felfolyamodását ellenőrizve oly színben tünteti fel magát, mintha ő el tudná intézni, de ezeknek, kritikusok, nem szabad felülni, mert rossz indulatú és csúfolódó emberek, és gyakran ingerlik a szenvedő írót, ha például valakinek egy golyó van a hasában, és ezt egy vers panaszfolyamodásában leírja, golyó van a hasamban címmel, egy ilyen kritikus képes rámondani, hogy ez szép, szóval az, hogy nekem a hasamban golyó van, az tetszik neki. Vesd össze, kár öröm. 5. Irodalomtörténet. Vesd össze, statisztikai tudományok, éhen haltak rovata.
Remélem, eddig is nevettek, és talán ezután is fognak, de néhány perc múlva már annak a biztos tudatában, hogy micsoda is a nevetés, nevetségesség, humor. Mindezt Karinti Frigyes jóvoltából, ki volt oly kedves, és mindezeket a meghatározásokat rögzítette együgyű lexikonjában.
Nevetés, nevetség, nevetségesség, humor. Vesd össze, humor és magyar őslegenda. Sajátságos állapot, melyet a humor vagy nevetségesség idézhet elő. Bergson elmélete szerint a humor úgy jön létre, hogy a mechanikusan történő dolgokat megfordítjuk, s úgy tekintjük őket, mintha nem volnának megfordítva. Szemléltetőleg, ha például valaki felöltözve véletlenül beleül egy kádba szórakozottságból abban a hitben, hogy a karszékbe ült bele, és most valaki megfordítja a zuhanycsapot, és az illető úgy tekinti, mintha nem volna megfordítva, tehát tovább ül a kádban, ez esetben a humor, nedvesség, szemlélhetővé válik, és az illetőt benedvesíti. Ez az állapot másokban a hasizomnak sajátságos rángatózását idézheti elő, mely egészen a szájig, a szájon keresztül egészen a fülekig terjedhet, s kórbonctanilag megállapítható. Ezt nevezzük nevetésnek. A nevetés nagyon gyakori tünet, s mivel a hasizom mozgatása az emésztésre igen jó hatással lehet, sokan mesterségesen s közvetve idézik elő. Ez állapot előidézésével ezzel foglalkozó egyének, az úgynevezett humoristák vannak megbízva, akik a dolgokat főkapitányi engedéllyel megfordíthatják, anélkül, hogy ezért bárki kihágási feljelentést tehetne ellenük. Ezek fordították meg például a Deák szobrot vagy a bazilikát, melyet ha az ember a Váci körútról úgy tekint, mintha nem volna megfordítva, nevetséges érzést idézhet elő, mert mégis meg van fordítva, akár úgy tekinti Bergson, akár nem, és úgy néz ki, mintha haragban volna a Váci körúttal. A humorista egy másik eszköze például a túlzás, vagyis az, hogy többet mond, mint ahogy a valóságban van. Vesd össze, főpincér. Ha például egy liter pesti tejben van fél liter víz, akkor a humorista azt mondja, hogy a pesti tej csupa víz. Vagy például, ha pesti tejben van egy svábbogár, a humorista azt mondja, hogy a pesti tejben van egy krokodilus. Az említett hasizom mozgást így is fel lehet idézni, ami ebben az esetben azért is előnyös, mert a hasizom mozgatás által az ember kihányhatja a fent említett tejet. Más eszköze a humoristának az ötlet vagy a szójáték, ami úgy történik, hogy az ember ötlet helyett azt mondja, kotlett vagy hatlett. Utóbbi időben nem divatos, mert sokan hamisan játsszák. A nevetés előidézésének egy másik módja, hogy az ember úgy csinál, mintha valami baja volna, és a többiek azt hiszik, hogy nekik az a bajuk nincsen meg, ami szintén fokozhatja az emésztést. Egyszerre szolgálnak az úgynevezett vígjátékok, melyekben egyik színész azt játssza, hogy a másik színészt megcsalja egy harmadik színésszel, amin a néző nevet, mert nem tudja, hogy közben otthon őt csalják meg egy negyedik színésszel. Ezt nevezik kárörömnek, ami annyit tesz, hogy kár örülni. Gregus szerint a humort, vagyis nevetségességet könnyek között kell keresni, más szóval a humor mosoly könnyek között. Ezt úgy kell érteni, hogy például valahol sírnak, és az ember közéjük áll, és mosolyog. Ezzel igen szép eredményeket lehet elérni az említett emésztés fokozás terén, és amennyit Budapesten sírnak, az ember egészen a megpukkadásig mosolyoghat, és a hasát foghatja mosolygásában. Nagyon vigyázni kell azonban, hogy ne olyanok közé álljunk, akik szintén azért jöttek oda, hogy közöttünk jól kimosolyogják magukat. Más filozófusok szerint a nevetségességet a fenséges mellett lehet találni egy lépésnyire. Nagyon egyszerűen meg lehet találni, az ember elmegy a fenségeshez, megáll előtte egy lépésnyire, erre egészen oda megy, megfordul, és egyet lép megint visszafelé, mire csak egy lépés választja el a fenségestől. A legújabb hasonszőrű orvostudomány felfedezése szerint legjobban az nevet, aki legutoljára nevet. Ebből a szempontból tehát a legegészségesebb emberek azok, akik, miután az egész társaság nagyot nevetett egy viccen, egy fél óra múlva ők is elnevetik magukat, mert csak akkor jut eszükbe a viccnek az értelme. Az utoljára való nevetés ilyen formán egyik legnagyobb ambíciója az embereknek.
Szilveszter van, a kabarék ideje, lássuk, hogyan vélekedik a színházról, színjátszásról Karinti Frigyes.
Színház, színművészet, vesd össze, betegsegélyezés, vitustánc. A csődületnek másként ember összeverődésnek, tömeg, tömítés, összeszaladás, vesd össze Jézus Mária 40 tót összeszaladt mennyi vót című népdal, egy sajátos fajtája és alakulata. Nagy részben és lényegében hasonlatos azokhoz a katasztrófákhoz, melyek nyilvános helyeken, utcákon, tereken történvén az arra járók között bizonyos kollektív szenzációt alkalmasak kelteni. Vesd össze, tömegszuggeszció. E különleges csődületnek oka az úgynevezett színésznő a női betegségek egy ismert válfajában, hisztéria vitustánc, szenvedő női egyed, ki is betegségének bizonyos korszakában hisztéria, vitustánc, erős és ellenállhatatlan izgalmak következtében hangosan kiabálni céltalan, de heves taglejtések kíséretében gyors helyváltoztatással, lásd, ugrálás, helyehúja, toporzék, mozogni kezd. Ebben az állapotában a színésznő közveszélyes jellegű, s jogi és közbiztonsági értelemben a környezettől való négy fal általi elzárást, külön választást igényel. Bizonyos üzletág emberei színigazgató, rendező, ama látszólagos céllal, hogy ezt a közbiztonsági műveletet magukra vállalják, üzletileg felhasználják ezt az állapotot, amennyiben a közbiztonsági követelményeket korlátozva nem négy, hanem csak három fallal zárják el az akut színésznőt, úgyhogy a negyedik fal hiányozván a csődület mégis összeverődhetik, s bizonyos ellenérték fejében tanulmányozhatja a betegség lefolyását. Mialatt a színésznő szaladgál és kiabál, gyorsan három falat tesznek köréje, előre súgó címen egy embert alkalmaznak, aki megakadályozza, hogy a színésznő elől kifuthasson. Ez az egészségügyi mutatvány egy erre alkalmas egyén az úgynevezett drámaíró közreműködésével történik, ki is a színésznő artikulátlan, s a zoológiából ismert nemi vágyakat kifejező ordítozásait szavakkal helyettesíti be, s e szavaknak értelmet s jelentőséget tulajdonít. Evégből a színésznőt dresszírozzák és preparálják, ami úgy történik, hogy például, ha a szenvedő színésznő ezt ordítja, au, vau, adjatok egy férfit, ezt a drámaíró így fejezi ki például, igen, Aurél, asszonynak érzem magam, vagy az élet, a nagy élet hív engem, György, vagy távoli borzongások rebbentik meg a lelkemet, én téged nem tudlak szeretni, férjem, oktávé e szív, vagy egyéb kifejezésekkel. E szavakat aztán rászoktatják a nyers színésznőre, és eredeti hangjai helyébe begyakoroltatják vele. Az eredeti hangok kihozására a színház férfiakat is alkalmaz, akik időnként megjelenek a három fal közt, színpad, s ingerlik a már előre felhetszelt színésznőt. Rendes körülmények között az üres fal előtt összeverődött csődület, az úgynevezett közönség maga szeretné ezt a szerepet játszani, és ezért igen dühös lesz a színészekre, mely harag bizonyos fokán a közönség egyedei egyik tenyerüket felemelik. A drámaíró ebben a pillanatban egy darab vászonnal, függöny hirtelen elzáratja a hiányzó falat, mire a közönség felemelt egyik tenyerével dühösen belevág a másik tenyerébe, abban a hitben, hogy az a színésznek a pofája. Ezt nevezik műnyelven tapsnak. Ha egy színházban véletlenül két színésznő kerül össze, akkor megindul az úgynevezett Intrika című társasjáték, melyet a színésznő orvosai az úgynevezett kritikusok rendeznek. Ez a játék a színfalak mögött folyik le, sajátságos táncfigurák kíséretében. A két színésznőt egymás háta mögé állítják, hogy mind a kettő a másik háta mögött legyen. Elől, szemben a színésznőkkel áll az igazgató vagy a rendező. A játék úgy történik, hogy az egyik színésznő a másik háta mögött elkezd beszélni. Elmondja, hány szeretője volt a másiknak, és hogy mit mondott az igazgató úrról tegnap próba után. Ezután adott jelre hirtelen megfordulnak, és nyakon verik egymást. Az igazgató erre odakap az egyikhez, megfogja, míg a másik a tehetetlenség törvényénél fogva kiröpül a színházból. Ennek a gyorsuló mozgásnak a törvényeit Newton alapján egy színházi tudós megállapította, eszerint minden színésznő annyit veszít súlyából, mint amennyit az általa kiszorított másik színésznő nyom.
Ennek a szép barna lánynak gombon van a háza, de sudár jegenyepa van az udvarába. De sudár jegenyepa fölre hajlik az ága. Ennek a szép barna lánynak én leszek a rüglüzdi pácsi.
Én egy szép huszár gyerekeim, ide a fülembe húzzátok.
Thank you.
gestern getroffen mit diesem Autobus und wir sind zusammengefahren. Meine Damen und Herren, das ist die richtige Budapester Ragtime-Band und wir spielen auch ganz gerne die echte Peisches-Musik. Wir haben 22 Mal gespielt und wir fangen...
Remélem, jól szórakoztak az elmúlt egy órában Karinthy Frigyes Görbe tükör című könyvéből az Együgyű lexikon néhány részletét hallották. A hangfelvételek a Magyar Elektronikus Könyvtár tulajdonában vannak. Zenei aláfestésként Charlie, azaz Horváth Károly, Babicsek Bernát és a Budapest Ragtime Band együttes zenéjét hallották. Márton Evelin búcsúzik Önöktől, kellemes szilveszterestét, éjszakát és boldog új évet kívánva. Hallgassanak minket 2017-ben is!
Yeah. társasági rac. Igen, egy hogy jó napom legyen. Egy a rossz időre kell, egy hogy jól aludjak el. Már az ágyam is kemény, ide, mint a jég a viszkivel. A sírű füsthöz lárma is jár, a zongorán áll egy hajnali sztár. Bal kezéből összegyűlő pár pohár. Egy szőnyeve áll a pult mögé, nevet rám, mint a sejtené. Haza viszem, ha túl leszek rajta már. Én akkor se hívlak, a darabokra hullok szél.